Nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kicsit többen szoktunk lenni, de jó páran betegek, és hiányoznak, de annál nagyobb szeretettel köszöntünk titeket, hogy nyomtátok a gázpedált, hogy ide érjetek időbe. Örülünk nektek. Az lenne az első kérdésem, hogy van-e adósságotok? Kinek van hitele? Nem várom, hogy jelentkezzetek. Hát, vannak, akik mégis jelentkeznek. Szóval, hogy érzi az ember magát, amikor hitele van és adóssága van? Hát, szeretnénk túl lenni rajta, ugye? Szeretnénk gyorsan kifizetni, hogy végre megszabaduljunk tőle. Mert tartozni nem jó. Ha nem a bankra gondolunk, hanem például magánszemélyre, vagy magánszemélytől vettünk fel egy összeget, akkor az ember úgy érzi, hogy egy kicsit a jó indulatára van utalva, vagy kicsit kiszolgáltatottnak érezheti magát, hogy lehet, hogy megszorul, és gyorsan kell visszafizetnem, amivel tartozok, és jaj, nem fogom tudni megoldani. Szóval az ember, hogyha tartozik, akkor gyengének, kiszolgáltatottnak érezheti magát, vagy érezheti azt, hogy türelemre szorulok, nem lehetnek elvárásaim, hiszen sokkal inkább velem szemben vannak elvárások, hogy visszaadjam azt, amivel tartozok. Van egy történet a Szentírásban, ami az adósságról szól, meg a hitelezésről szól. Szeretném, ha ezt az igét, ezt a történetet végigolvasnánk. A Máté Evangélium a 18. fejezet 23. versétől. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Máté Evangélium a 18.23-tól. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát. Elbocsátotta is, elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve tömlöcbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor halagra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. A történet talán ismerős, de mégis szeretném, ha egy kicsit lépésről lépésre végig gondolnánk. Másik szempontból is. A történet úgy kezdődik, hogy számadást tart a király. Elszámoltatja azokat, akik neki dolgoznak. Ez aljas dolog? Hát dehogy is. A munkáltató elszámoltatja a munkásokat. Ez egy természetes velejárója annak, aki valamilyen munkát vezet vagy irányít. Elszámoltatja a dolgozókat. És amikor ez megtörténik, hogy elszámoltatja őket, akkor a számadás közben elé visznek egy szolgát, aki 10 000 talentummal adós. Egy kicsit kell, hogy lássuk a nagyságrendet. Egy felnőtt férfi egy napi keresete 1 dénár. Csak egy kicsit, hogy előre szaladjunk, emlékeztek rá, hogy a szolga mennyivel volt adós a szolgatársának? 100 dénárral, a szolgatársának 100 dénárral, akkor most szeretnélek kérni titeket, hogy fejszámolással körülbelül mennyi volt a barátjának az adóssága ő felé, most nem a királyról beszélünk. 100 napi férfi munkabér. Mennyire vegyünk egy átlag férfi munkabért egy átlagot? Na, mondjatok egy számot. Most. Mondjatok egy átlag férfi munkabért egy napra. Én nem tudom. Én kérdeztem egy átlag férfi munkabért. A 30 ezret, ha beszorozzuk 100-zal, akkor az mennyi? Az 3 millió forint. Hát, ez azért nem olyan kevés pénz. De ha 10 000 talentummal vetjük össze, akkor azt mondhatjuk, hogy a 3 millió forint, ha 30 ezret keres valaki naponta, akkor nem kifizethetetlen. Ebben megállapodhatunk? Nem kifizethetetlen. Kell hozzá takarékoskodni. De ha összevetjük a 10 000 talentummal, ami olyan mértékű összeg, amit mai pénzben milliárdokban lehetne kifizetni, akkor ha milliárdokra gondolunk, és arra a férfira, aki naponta 30 000 forintot keres, akkor vajon mennyit kellene dolgoznia, hány évet, hogy a milliárdokat megkeresse? Ki tudná fizetni egy élet munkájával?
Elég sokáig kéne élni hozzá.
Van neki gyereke, meg van neki felesége, de még ha ezt hozzászámoljuk, akkor is mondhatnánk azt, hogy kifizethetetlen az adóssága. Emberi ésszel felfogva, normális körülmények esetén ez kifizethetetlen adósság. Hogy egy kicsit az arányokat lássuk, szerettem volna, hogyha ezt végig gondoljuk. Mi volt az elszámoltatás végeredménye, amit a király mond neki, mint végzés? Azt a végzést mondja a király, mivel nem volt miből fizetned, megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét és a gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. Minek adták volna el őt, gyerekeit, feleségét? Rabszolgának. És mindenét, amilyen van, vagyis a következő életét, az összes percét, rabszolgaságban kellett volna töltse úgy, hogy semmivel nem rendelkezik. Nem egy kívánatos élet. Tudjátok, amikor fizetünk a magunk butaságaiért, akkor szenvedünk. De ha mások fizetnek a mi butaságainkért, a szeretteink fizetnek a mi butaságainkért, a mi rossz döntéseinkért, akkor duplán fáj. Sokkal inkább fáj. Ha egy én rossz döntése miatt a gyerekem, a családom szenved, ez sokkal jobban fáj. Ugye így gondoljátok? És ez az ember szembesül ezzel a helyzettel, hogy az egész családja pusztulásra van ítélve. Emlékeztek-e rá, hogy mit tesz? A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Ti mit kértetek volna? Na most nem látjátok az igét, és várom, mit kértetek volna? Leborul a szolga a királyhoz, és mit kért volna? Hangosan. Engedj el az adósságot. Uram, királyom, ezt soha nem tudnám kifizetni. Légy kegyelmes, engedd el az adósságomat. Ez a szolga nem ezt kérte. Ez a szolga nem ezt kérte, hogy engedj el az adósságát. A szolga azt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Mit kért ez a szolga? Időt. Ez a szolga időt kért. Légy türelemmel, adj nekem még időt, és mindent visszafizetek. Mi a különbség aközt, ha kegyelmet kérünk, hogy engedj el az adósságot, vagy aközt, hogy időt kérünk, és majd én visszafizetem? Mi a közt a két kérés közt a különbség?
A szándékával volt kifizetni az adósságát, csak idő kellett hozzá.
Lehetett volna annyit élni, hogy ő ezt visszafizesse? Lehetetlen volt annyit élni, és mivel ez egy értelmes ember volt, nagyon jól tudta, hogy bármit tenne, se tudná kifizetni, mégis időt kér, és nem kegyelmet. Miért nem akarja a kegyelmet kérni az ember? Miért akar az ember inkább fizetni? Inkább összeszorítja a fogát, és dolgozik, de akkor is ki akarom fizetni? Mert ha kegyelmet kapok, akkor azt jelenti, hogy nem tartanak engem alkalmasnak a visszafizetésre. Vagy, ha kegyelmet kapok, akkor arra gondolhatok, hogy milyen kedves ez a király, aki kitüntetett engem a figyelmével és a szeretetével, milyen nagy lelkű hozzám, hogy nem kell többé vesződnöm ezzel, és szabad lehetek. Ugye értitek, a király azt mondja, megszánta őt, irgalmat gyakorolt, és azt mondta, hogy szabad vagy, szabad vagy. Nem az a kérdés az életünk során, hogy mi történik velünk, hanem az a kérdés, hogy ami történik velünk, arról mit gondolunk. Mert ez a szolga szabadságot kapott. Megszánta őt az ő ura, ezt olvassuk, az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. És ez a szolga kimegy, és az első olvasat, ami az én fejemben megszületik, hogy ez a legszebb napja az életbe. Hát ekkora tehertől megszabadulni, a legszebb nap az életbe. Szabad vagyok, nem lesz rabszolgaság, nem sírnak otthon a gyerekek, és az asszony se szenved attól, hogy mindjárt megyünk rabszolgának. Szabadságon, élhetek szabadon, dolgozhatok, és az enyém marad. Minden felszabadító öröm itt van a szívemben, és örömömbe ugrándozok magasra, mint egy kis állatka. Mert ez is lehet a véleménye az embernek, ha kegyelmet kap, nem? Hálás vagyok a királynak, aki ennyire kitüntetett a szeretetével. Ez egy jó király. Tudta, hogy milyen nagy bajba vagyok, és velem érez. És belelépett a cipőmbe, és tudta, hogy milyen nagy a baj, és azt mondta, felszabadítom őt, de jó ez a király, és de jó nekem, én vagyok a legszerencsésebb ember. De van egy másik olvasat is. Mi a másik olvasat? Amikor azt mondja magáról, magának, hogy én már rabszolgának se vagyok jó. A király megalázott engem azzal, hogy nem vitte rabszolgának. Semmibe néz engem, semmibe vesz. Én semmire nem vagyok való. Összetört az önbecsülésem, összetört teljesen a magamról alkotott képem, az egóm, az önérzetem, a büszkeségem porba hullott. Hiszen nem tudtam fizetni. Haragszok magamra, és haragszok a világra. Mert amikor az ember megalázottnak érzi magát, akkor haragszik a világra. Meg haragszik magára is. Mi születik meg az emberbe olyankor, mikor úgy érzi, hogy megsértették az önérzetét? Düh és harag. Harag, és valakin le kell vezetnem azt a feszültséget, ami megszületett. Mert a király nem adott nekem időt. Az itt a kérdés, hogy ki tartozik, és kinek tartoznak. Mit érez ez a szolga most, amikor az adósságától felmentve kimegy a király elől? Mit érez ez a szolga? Hogy tartozik nekem a király. Nem adott nekem időt. Nem azt mondja, hogy én tartoztam, és de jó, hogy nem tartozok. Nem adott nekem időt, és dühös vagyok. Mert bebizonyítottam volna a lehetetlent. Mert sokszor így keménykedünk a büszkeségünkkel, a nagyra vágyásunkkal. Mert amikor kegyelmet kapunk, amikor nagy lelkűek velünk, amikor elfedezik a rosszat, amit tettünk, akkor ez alázatra tanít. Arra tanít, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy az adósságomat valaki eltörölte, elengedte. Ez alázatra tanít. Ez azt kéri tőlünk, hogy elengedjük a büszkeségünket. De néha ez olyan nehezen megy. Ha megmarad a sértett önérzet, amikor az ember saját magára haragszik, akkor kegyetlenné válik, és kérlelhetetlenné. Mert a dühét valaki felé ki kell nyilvánítsa. Merre felé szoktuk a dühünket kiadni? A főnök felé adjuk ki a dühünket, vagy a alattunk levő beosztott felé? Hát a gyengébb felé adjuk a dühünket, nem? Ez a szolga dühös azért, mert ő nem bizonyíthat, és úgy érzi, hogy meg van sértve, ezért nem a királyhoz megy el bántani, mert a királyt nem meri bántani, hiszen nem lehet, hanem találkozik valakivel, aki gyengébb, mint ő. És továbbadja a dühét, a frusztráltságát, a csalódottságát, a magára haragudását, az alázatot nem találja az alázat útját, és elkezd bántani másokat, valakit, aki nála gyengébb. Mert az ember mindig lefelé bánt, nem felfelé. Mindig lefelé bánt. Akire úgy gondolja, hogy kisebb és gyengébb, arra borítja rá a dühét és a mérgét. Kedves adóstársaim, mert itt ám adóstársak vagyunk, ugye tudjátok. Vajon hogyan tekintünk az adósságunkra. Azt mondjuk-e az Istennek, hogy Istenem, adj még egy kis időt, aztán mindent kisimítok, mert én olyan tehetséges vagyok, hogy megoldom. Vagy úgy tekintünk az adósságunkra, mint amit lehetetlenség ebben az életben kifizetni. Ezért kegyelmet kérünk, bocsánatot kérünk. Alázatosan elmondjuk, hogy nem vagyok képes rá, szükségem van a segítségedre, Istenem. Mert amikor irgalmat tapasztalunk, és átéltük a kegyelmet, amit az Isten felénk tanúsított, akkor tovább tudjuk adni a kegyelmet, amit az Isten felénk tanúsított, ha a kegyelmet kegyelemnek éljük át. Ha a bocsánatot felszabadítónak éljük át. Ha irgalmat tapasztaltál, ha türelmes bánásmódot tapasztaltál, ha értékesnek ítéled meg magad a kegyelem miatt, akkor ez hálát szül bennünk. Hálás vagyok. Mert mit tett értem a király? Mit tett velem a király? Hála lesz a szívemben. De ha azt mondjuk, hogy megvetettek engem és lenéztek, közömbösek voltak velem, és nem vagyok én már jó semmire, akkor ez haragot szül. Haragos bánásmódot adunk tovább. Vajon mi hogy érezzük magunkat? Nekem tartoznak, vagy én tartozok? Nekem tartoznak, vagy én tartozok? Mi az, amit könnyebben észrevesz az ember, ha belekerül egy szituációba? Emberi kapcsolatokban vagyunk, beszélünk, forgandóban vagyunk, munkahelyen vagyunk, iskolában vagyunk, gyerekekkel ügyet intézünk. Mi az, amit az ember könnyebben meglát? Nem sokkal könnyebben meglátjuk, ha valaki botlik és hibázik? Az, hogy meglássuk a jót, arra tudatosan kell fókuszálnunk és figyelnünk, de a rossz dolgok úgy kiszúrják a szemünket, azt nem kell keresni, meglátjuk. Erre vagyunk berendezkedve. Rosszat, a kritikát, a hibázást, azt olyan gyorsan meglátjuk. Az a kérdés, hogy tudatosan keressük-e a jót? Tudatosan keressük-e a jót? Észrevesszük-e a jót? Kimondjuk-e a szánkon azt, hogy ez tetszik? Ez jó. Sokkal könnyebben panaszkodunk, mint hálát mondjunk. Sokkal könnyebben kimondjuk, hogy milyen baj történt, mint hogy kimondjuk, hogy hála Istennek, hogy ez meg ez az ő kegyelméből megtörténhetett. Vajon el tudjuk-e határozni a szívünkben, hogy arról beszélünk, ami jó, ami nemes. A Filippi levélben találjuk azt az igét, hogy azt vesszük figyelembe, ami igaz, ami tisztességes, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó, jó hírű, ami nemes és dicséretes. Vajon tényleg erről szoktunk beszélni? Úgy gondoljátok? Nemes, jó hírű, igaz, erről szoktunk sokat beszélni? Én azt gondolom, hogy a rossz dolgokról sokkal könnyebben szoktunk beszélni. Mai divatos szóval szokták ezt mondani, hogy pozitív gondolkodás, a pozitív dolgokra figyelj, én az ige szavaira szeretnék utalni ehelyett. Ami nemes, ami jó hírű, ami tisztességes, ami tiszta, ami szeretetre méltó, azokat hordozzuk a gondolatainkban, azokat forgassuk az emlékeinkben. Vajon, ha magunkra gondolunk, a hála érzületet tölti át a mindennapjainkat, vagy az elégedetlenség érzülete? Észrevesszük a jót, és hála van a szívünkben sokkal inkább, vagy az elégedetlenség? Mert ez megszabja azt, hogy milyen légkört árasztunk magunk körül. Ismeritek az igét, lehetünk életillata az életre, de lehetünk halálillata a halálra, mert befolyást árasztunk, légkört árasztunk magunk körül. Nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk. Attól függ, hogyan viszonyulunk, hogy hogy éltük meg, és hogy minősítettük azt a helyzetet, amin átmentünk. Mert ami történik, nem önmagában véve jó vagy rossz a szívünkben, hanem amit gondolunk róla. Amit gondolunk róla. És ezt kell nagyítóval megfigyelni. Vajon ki vagy te? Mit mondasz magadról? Vajon el tudod-e mondani azt, hogy én egy olyan értékes személy vagyok, akiért az Isten elküldte az egyszülött fiát a földre, és meghalt értem. Én egy értékes személy vagyok, akinek az Isten kegyelmet adott, mert én kegyelmet kértem. El tudjuk-e mondani azt, hogy milyen kiváltságos az életünk, mert vigyáz ránk az Isten minden nap, és vezet, és utat mutat nekünk, és nem botorkálunk a sötétben, mert az Isten vezetését megtapasztaljuk. Vajon hála van-e a szívünkben, vagy azt tudjuk-e mondani, hogy kitüntetett személy vagyok ezért? Hálás ember vagyok ezért. Mert ez tanít meg bennünket, ha érezzük, hogy értékesek vagyunk. Arra, hogy értékesnek tekintsük a másik embert is. A saját magunkról alkotott kép szerint bánunk egymással. Ezért végig kell gondolni, vajon mit gondolunk magunkról. Tudjátok-e, hogy van egy tartozásunk, amit az Isten nem vett el rólunk? Tudjátok, hogy van egy tartozásunk, ami mindannyiunk kötelessége és felelőssége. A római levélben ezt olvassuk. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Van tartozásunk, ez a tartozásunk. Miért tartozásunk ez? Azért, mert az Isten lekötelezett minket. És mivel az Isten lekötelezett minket, ezt mondta, az adósságodból ennyi megmarad, tartozol szeretni a többit. Ez a tartozásod, tartozol szeretni a többi embert, semmi más. Ezzel tartozunk. Láttatok-e már olyat, aki boldog, aki szerelmes, aki ragyog és repül, most nem akarok mutogatni. Képzeljétek el, hogy valaki lögdösődik Lidlibe a sorbaálláskor, és előre akar menni a sorba. Mit gondoltok, mit csinál? Hátrafordul, azt mondja, ki akar még elém menni? Csak tessék, nincsen semmi baj. Mert a boldog ember nem hozzák ki a sodrából azért, mert valaki a bütykére lépett, vagy tolakodik. Mert a boldog ember azt mondja, hogy semmi baj, nincs, mindenkit szeretek. A boldog ember mindenkit szeret, jót lát mindenből, jót keres mindenből, mert reménnyel teli az élete, és boldog az élete. Nem probléma neki, ha háttérbe szorítják, vagy megbántják, mert mentséget keres a másiknak. Ez egy fontos kérdés. Szoktunk-e mentséget keresni a másiknak? Vagy egy gyanús helyzetben sokkal inkább a fantáziánkban megszületik az, hogy milyen hibák lehetnek e mögött? Vajon miért történhetett ez? Vagy megkeressük a botló ember, a hibázó ember cselekménye mögött a mentséget? Fel akarjuk-e menteni? Vagy le akarjuk nyomni, mint a bélyeget szokták mondani. Fel akarjuk menteni, mentséget keresve a testvérünket, vagy inkább azt mondjuk, hogy de ő a felelős. Ez nagy kérdés. A római levélben, a 8. fejezetben találunk egy hosszú sort, ami az Isten szeretetéről szól. A római levél 8. fejezet, 31. verstől. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kározatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is érettünk. Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Meg vagyok azért győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Miről szólt ez a szakasz? Miről szólt ez a szakasz? Arról, hogy milyen értékes az ember, hogy milyen értékes vagy te. Mert nem kímélt az Isten semmit, hogy rajtad segítsen. Vajon ki az, aki vádolhatna téged? Ki az, aki a fejedre olvashatná a bűneidet? Vajon ki? Az itt egy nagy kérdőjel van. Vajon ki ítélne kározatra? A meghalt és feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Vajon ő ítélne el téged, aki az életét adta érted? Mondhatnánk, ez egy elfogult bíróság. A bíró, az Isten, az egyszülött fiát adta azért a bűnösért, hogy kihúzza a csávából, aztán bíróság elé állítja, és a fia azt mondja, hogy én vagyok a védőügyvédje, atyám, őt nem ítélheted el, mert ő hozzám tartozik. Micsoda elfogult bíróság. Tudjátok, milyen nagyszerű dolog, hogy ez a bíróság, a minket elítélő bíróság? A minket felmentő bíróság? Vajon ki ítélhetné el az Isten választottait? Az Isten fia? Semmiképpen sem. Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Vajon van-e valamilyen dolog, ami az Isten irántunk való szeretetét megakadályozná? Van-e olyan dolog, amivel az Isten azt mondaná, hogy többé nem vagy a fiam? Mert az Isten irántunk áradó szeretete nem szűnik meg soha. Vajon az a kérdés, hogy vajon a mi viszont szeretetünk az Isten iránt töretlene? Mert a vége erről szólt. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvaló, sem eljövendő dolgok, semmi sem választhat el. Vajon a mi hitvallásunk is ezzel, hogy semmi sem választhat el, mert a kegyelem, az Isten irántunk való kegyelme lekötelezett. Ha meg kellene fogalmazni, hogy miről is beszéltünk ma délelőtt, akkor egy szóval én azt mondanám, hogy a kegyelemről. Mert a kegyelem kötelez. Mivel az Isten kegyelmes felém, ez kötelez engem arra, hogy kegyelmes legyek. Tudjátok, sokszor köveket gyűjtünk. Csináltál valami rosszat, kedves Laci? Beraktam a zsebembe, emlékszek? Évi is csinált valami rosszat, másik zsebembe gyűjtöm, aztán sorba veszek mindenkit, és amikor adódik az alkalom, hogy magamat meg kellene védenem, akkor kiveszem a kavicsokat, és jól tudok célozni. Célzok vele. Célzok vele. Mert így védem meg magamat. De hát ki ítél el engem, ha az Isten nem? Megrémülünk az emberek ítéletétől, és elkezdünk kövekkel dobálni a múltbeli dolgok bűneit előszedve, kövekkel dobálni, azért dobálunk kövekkel, mert így gondoljuk, hogy ezzel könnyítünk a nyomáson, ami a lelkünkben van. Mert nyomás alatt vagyunk. Néha megbántanak minket, és nyomás alá kerülünk. Mit kezdjünk ezzel a nyomással, amikor megbántanak minket? Mivel nem tapasztaljuk a felszabadulást, megyünk a szolgatársainkhoz. Elkapjuk, és azt mondjuk, figyelj, tartozol. És nem azt mondja az ige, hogy nem volt jogos. Hát tartozott neki. Hát megbántottalak, Szilárd. Hát el kell kapjál, azt mondani, hogy Saci, fizetsz. Hát ezt olvastuk. Amikor az ember valamiért nyomás alatt van, elkapja a másikat, és azt mondja, hogy fizetsz. És nem mondhatja a másik, hogy bocs, én nem tartozok, de tartozott. De igen, tartozott. Hát mit kezdjünk ezzel a szolgatársaink tartozásával? Mit mondott itt az ige a szolgatársaink tartozásával? Mit mondott a király, mit várt volna attól, aki 10 000 talentum után szabadon kimehetett az ajtón? Mit várt volna tőle a király? Nem kellett volna neked is ugyanazt tenned, amit én tettem veled? Tudjátok, miért szoktuk torkon ragadni a másikat? Mert nem éltük át a 10 000 talentum batyujának a leesését a hátunkról. Mert ha átéljük, hogy a 10 000 talentum tartozás a hátunkon volt és nyomott, és egyszer csak szabadok lettünk, mert levették, akkor eszünkbe sem jut folytogatni a másikat. Mert olyan könnyű vagyok. Olyan könnyű vagyok. De amíg nem tapasztaltuk meg a kegyelmet, amíg nem tapasztaltuk meg, hogy milyen nyomorult, kegyelemre szoruló ember vagyok, mennyit hibáztam, mennyit bántottam másokat, mennyit beszéltem meggondolatlanul, mennyit támadtam meg olyan embereket ostobán, akit nem kellett volna soha, amíg nem élem át a kegyelem felszabadító erejét, addig köveket fogok dobálni mindenkire, válogatatlanul. Mert ha nem tapasztaltam meg, hogy engem az Isten felszabadított és kegyelmet adott, amíg nem érzem át ennek a nagyszerű áldását, addig maradnak a zsebemben a kövek. Hát az én hátomén van egy batyú, de a zsebemben is van. És az Isten azt akarja, hogy könnyű legyél, ezektől is szabadulj meg. A te bűneidtől, meg a neheztelés köveitől. Az Isten mindentől meg akar szabadítani. És tudjátok, van még egy titok. Ez csak együtt megy. Ez csak együtt megy. Ha a te bűneidet az Isten leveszi a hátadról, akkor a zsebeidet is szeretné kiüríteni. De ha ragaszkodsz a zsebedbe levő kövekhez, akkor a batyú is a hátadon marad. Ez a történet ezt mondta el. vagy lekerül rólad, és kegyelmet kaptál, de kegyelmet kell adj mindenki másnak, vagy megtarthatod a köveidet, a jogos tartozását az embereknek, akik téged bántottak, jogos tartozását az embereknek, de akkor a te adósságod is ott marad a hátadon. Nincs más választásunk. Emlékeztek az Úr imájára? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amiképpen, azonképpen. Amiképpen te elengeded, azonképpen engedik el neked. Szoktuk mondani, én megbocsátok, de nem felejtek. Vajon az Úr így bocsát meg? Nem. Tudjátok, sokáig gondolkodtam azon az igén, hogy a szeretet mindent eltűr, a szeretet mindent hiszen, és a szeretet mindent elfedez. Mi az, hogy a szeretet mindent elfedez? Nem takargat, elfedez, nem ugyanaz. A takargat, azt mondom, hogy nem is hibázott, pedig tudom, hogy hibázott, ez nem is volt hiba, de hiba volt. Ez a takargatás. Amikor a rosszra azt mondom, hogy nincs is. Az elfedez, az azt jelenti, hogy tudom én, hogy sebes, sáros a lába, tudom, de én ráteszek egy fehér leplet, hogy senki se lássa. Amikor a tékozló fiú hazatér, és az atya a legszebb ruhával borítja a testét, hogy senki se lássa. Senki se lássa, ő elfedezi. Nem tartozik rátok, hogy milyen a teste, milyen sebesült. Nem tartozik rátok, senki ne lássa. Amikor elfedezem, és nem akarom pellengére állítani és bántani, hanem azt mondom, hogy elfedezem, senkinek nem kell erről se szólni, se tudni. Nem kell összesúgni a háta mögött. Nem léphetett be addig az ajtón a tékozló fiú, míg az atya rá nem borította a legszebb ruhát, és sarut nem húzott a lábára, és gyűrűt nem adott az ujjára. Miért? Mert mikor belép a házba, ő teljes jogú fiúként lép be. Tudjátok, ezt teszi velünk az Isten. Hazatérünk a mocsokból, a sárból, lesoványodba is az éjhalál szélén, és az Isten ránk teríti a palástját, és gyűrűt húz az ujjunkra, hogy teljes értékű fiúként érjünk haza, és sarut a lábunkra, és mindent megtesz, hogy amikor az ajtón belépünk, bennünket méltósággal fogadjon mindenki. Mert méltókká tesz minket. Nem vagyunk méltók, de ő méltókká tesz minket. Értitek-e, hogy mit tesz értünk az Isten? Vajon tudunk-e mi ilyen fehér palástot borítani egymás vállára? Mert méltónak akarom látni. Méltónak. Mert az Isten méltóvá tett engem, a méltatlant. Bárcsak soha ne felejtenénk ezt el. Annyi minden jó adomány és annyi minden kegyelem származik, amit átélhetünk. Bár csak soha ne felejtenénk el, hogy a szívünkben ott legyen a hála. Az, aki boldog életre vágyik, annak meg kell tanulnia, mit jelent a hála. Mert a hála gyakorlása nélkül nincs boldogság ezen a földön sem. Adja Isten, hogy hálásak legyünk a kegyelemért, és ez kötelezzen minket arra, hogy egymást szeressük. Amen.